János evangéliuma harmadik részéből a 8. és a 12. verset fogom felolvasni. A szél arra fúj, amerre akar. Hallod a zúgását, de nem tudod honnan jön és hová megy. Így van mindenki, aki a lélektől született. Ha a földi dolgokról szóltam nektek, és nem hisztek, akkor hogyan fogtok hinni, ha majd a mennybeliekről szólok nektek? Eddig Isten igéje, imádkozzunk.
Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Régen jártunk már itt, de nagyon szép emlékeket őrzünk arról az időről is, hogy most is szívesen jöttünk. Hozom a köszöntését a Kelenföldi Evangéliumi Gyülekezetnek, a város másik feléről. Meg szeretném átadni a köszöntését a Zsámboki Evangéliumi Gyülekezetnek, ami egy roma közösség, onnan is szeretettel üdvözölnek benneteket, meg Veszprémből és Szegedről is. Meg van két gyülekezet Palánta, akik hát most indulnak, az egyik Török Bálinton, ők is szeretettel gondolnak rátok, a másik pedig Délpesten indul, ez egy újhegyi közösség. Azért is mondtam el, hogy szeretném, hogyha gondolnátok rájuk imádságban, amikor eszetekbe jut ez, mert fontos, hogy ezeket a törekvéseket is, főleg a gyülekezet palántákat az Isten szín előtt hordozzuk, mert nehezen mennek ezek a munkák. A mai napon a világosságról szeretnék többek között beszélni, és amikor ezekben a munkákban vagyunk, akkor azt tapasztaljuk, hogy sokszor nem ez a világosság vesz körül bennünket, hanem igencsak sötétség van a világban. Nagyon nehéz embereket rávenni arra, hogy a világosságot egyáltalán vágyják. De mégis nagyon fontos ez az üzenet, és ebben élhetünk mi. Nagyon fontos oda az ige vers, amit az én testvérem felolvasott a 3. rész 12. verséből, de az a 8. rész 12. versét szeretném majd alapigeként felolvasni. Szeretném azt is, igen, ki is van vetítve. Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Szeretném, hogy egy kicsit rögtön azzal kezdenénk, hogy egy percig csendben leszünk, és ezen gondolkodunk. Azon gondolkodunk, hogy mit jelent az, hogy Jézus a világ világossága. Mit jelent az, hogy aki őt követi, tehát a hívő ember, a tanítvány, az nem jár sötétségben. Vajon hogy illeszthető ez össze a nehézségeiddel? Szeretném, hogyha a mai nap az olyan lenne, amilyen általában kell, hogy legyen egy Isten tisztelet, hogy nem felejtjük a mi gondjainkat, bajainkat az utcán, itt a béke úton, hanem ide hozzuk. Az Isten szín előtt van a helyük, itt kell velük valamit kezdeni, itt kell őket kezelni, itt kell azokat a sötét helyzeteket kezelni, azt a homályt, ami esetleg körülvesz bennünket. Tehát szeretném, hogyha egy percig ezen gondolkodnánk, amit itt olvasunk, ott fönt kiírva: Jézus a világ világossága, s aki őt követi, nem jár sötétségben. Jézus a te világosságod is, tapasztalod-e ezt? Jártál-e már sötétben? Voltál-e már elkeseredett? És akkor mit jelent számodra, és mit jelentett számodra ez, hogy ő a világ világossága? Egy percet gondolkodjunk ezen. Remélem, hogy az Isten szent lelke elindított bennünk egy gondolat folyamatot, és ezt érdemes végig gondolni, mert néha vannak igeversek, amelyek úgy hangzanak egy bizonyos helyzetben, mintha nem lennének igazak. Ne vegyétek szentségtörésnek ezt tőlem, tudjuk nagyon, hogy az Istennek minden igéje igaz, ez főleg igaz azokra a dolgokra, amelyeket Jézus elmond, az Jézus szájából jönnek így kifejezett mondatként elő. Jézus akkor is a világ világosság, hogyha nem így érezzük. De mi a helyzet? Valóban a világosságban járunk-e? És ezt a valóságot, amikor úgy érezzük, hogy sötétség van, vagy éppen homály van, hogy lehet ezekkel az igeversekkel összevetni? Miért van az, hogy Jézust követjük, és nem járunk világosságban, hanem éppen sötétség vesz körül bennünket? Hogy létezik ez? Létezik ez egyáltalán? Vannak olyan helyzetek, amikor az ember bizonytalanná válik. Amikor a helyzete, Minden, amit biztosnak vélt, az bizonytalanná válik. Akár az állása, akár a lakása, akár a családi kapcsolatai, sok minden így föllazul, és az ember úgy érzi, hogy lóg a levegőben. Úgy érzi, mintha egy ilyen őszi falevél lenne, amit sodor a szél. De ugye nem ragaszt, mintha már nem lenne rajta a fán, de ugye most már csak a zsugorodásnak az ideje lenne, és ki tudja, hol fogok kikötni avarként. Valahogy így érzi az ember, és ezzel az érzéssel őszintén szembe kell nézni. Nem szabad ezekről elfeledkezni. Nem olyan régen, amikor az a devecseri, vagy hát kolontári katasztrófa bekövetkezett, rögtön másnap elmentünk, ott Ercsiből vittünk egy segélyszállítmányt erre a területre. És találkoztunk emberekkel, akik elvesztettek ott hirtelen mindent. Volt olyan, aki a barátját vesztette el, mert éppen a barátja akart menteni Kolontára, és oda akart menni, de sajnos beleesett az iszabba, és nem tudták megmenteni. Találkoztunk ezek az emberek, és elkeseredettek voltak. Fényes nappal volt, lehet, de így, amikor mondjuk a riportokban láttuk őket, mi mondjuk este mentünk oda, de mondjuk lehetett akár fényes nappal, és napsütéses, derűs, gyönyörű idő, akkor is az ő szívükben sötétség volt. Ha oda mentünk volna, és azt mondjuk nekik, hogy Jézus a világ világossága, akkor lehet, hogy elküldtek volna bennünket melegebb éghajlatra. Mert őnekik súlyos problémájuk voltak. Valamikor az ember, talán nem, mivel hívő emberek, hogy mi nem mondunk ilyeneket, nem, főleg nem az Isten igével kapcsolatban, de amikor éppen nyomaszt valami, éppen sötétségnek a halál árnyékának a völgyében vagy, akkor talán másképp fest az, hogy én vagyok a világ világossága. Volt egy ember, Horácio Spaffordnak hívták, egy sikeres, jól menő ügyvéd volt. 1871-ben így sikeres ügyvédként elvesztette 4 éves fiát. Aztán néhány évvel később a chicagói tűzvészben elvesztette mindenét, ami volt. Aztán 1873-ban a felesége és a leánya, 4 leánya épp egy hajóúton volt, mentek Európába, ő is ment volna utánuk, de ez a hajó az elsüllyedt, csak a felesége menekült meg. Aztán ő is hajóra szállt, mivel hajóra kellett szállnia, és azon a helyen, ahol az a hajó elsüllyedhetett, ott végtelen szomorúság volt a szívében. Milyen az, amikor ebben a helyzetben kell azzal számot vetnünk, hogy aki engem követ, nem jár sötétségben. Amikor úgy érezzük magunkat valóban, mintha már semmi nem lenne biztos ebben az életben. Amikor felmondtak, amikor elhagytak, amikor megcsaltak esetleg, amikor becsaptak, amikor elveszítünk valaki olyat, akihez nagyon kötődik az életünk. Nem érezzük a világosságot, és egy konfliktus van bennünk, úgy látjuk, hogy valami nem stimmel. Úgy érezzük, mintha nem lenne egészen igaz az, amit Jézus mond, vagy legalábbis nem tudunk vele akkor mit kezdeni. Mert igenis sötétség van, pedig őt követjük. El is keseredhetnénk az ilyen helyzetekben, de át is lehet ezt fordítani egy másfajta gondolkodásra. Ahelyett, hogy depresszióba esnénk, és egyre lejjebb mennénk a sötétségbe, föl lehet ezt úgy is fogni, és egészen biztos, hogy így van, hogy Isten föl akarja lazítani azokat a horgonyokat, azokat a biztos pontokat, amelyekbe belekapaszkodtunk, talán éppen ő helyette. És valami egészen újat akar velünk tenni. Én úgy gondolom, hogy vannak olyan helyzetek, amikor tényleg mindent elveszítünk, vagy minden bizonytalanná válik azért, hogy igazán biztossá válhasson minden. Úgy gondolom, az ilyen időket nem elfelejteni kell, nem mondjuk átaludni kell, mondjuk egy téli álmot aludva, vagy nem begyógyszerezni magunkat, vagy éppen elmulatni az időt, vagy nem egy újabb feladatba kell belevetni magunkat teljes lelkesedéssel, belemenekülve ezekbe, hanem éppen a lényeghez kell visszamenekülni. Ez a Horáció, akiről beszéltem, ez azon a helyen, ahol valószínűleg, tehát valószínűsíthető helyen, ahol a felesége és a leányai elsüllyedtek, ott írta meg azt az éneket, amit úgy ismerünk, hogy It is well with my soul, vagy az Úrban jó nekem, így van ez lefordítva magyarra. Valamit láthatott, és úgy gondolom, hogy amikor föllazulnak ezek a horgonyok, amikor bizonytalanná válik minden, akkor ehhez a ponthoz akar elvezetni bennünket Isten, hogy minden el van rendezve az én lelkemmel, az Úrban jó nekem. Azért nagyon fontos számomra az üzenet, és azért szerettem volna átadni nektek, mert az én életemben is rengeteg minden most, hogy a levegőbe került. Rengeteg kérdőjel van az életemben, mégis van valami totális belső bizonyossága, és ezt kutattam, hogy Istenem, hogy lehet ez? Sokkal kisebb problémák, sokkal jobban meg tudtak ingatni, de most mégis azt érzem, hogy az Isten békessége minden értelmet meghalad. Nem, nincs ez mindig így. Valamikor igen sötétnek láttam a helyzetet, de aztán mégis jó volt belekapaszkodni az Istenbe. Ezen a folyamaton szeretnék benneteket is végigvezetni. Olyan idők ezek, amikor az Isten igéje frissebben hathat ránk, amikor olyan vizekre elveszhetünk, amelyek meghaladják a legmerészebb álmainkat is. Mit jelent világosságban járni? Vannak észérvek, amik elmondják, hogy mit jelent világosságban járni. Így szoktuk kifejezni, úgy érzem, hogy áldott az életem. Szerintetek mit értünk azon, hogy áldott valakinek az élete? Amikor ezt mondjuk, hogy áldás van az életemben, akkor mit szoktunk ez alatt gondolni? Itt most lehet mondani nyugodtan. De mikor szoktuk azt mondani, hogy áldás van az életemben? Ha minden jól megy. Köszönöm szépen, elég őszinte megfogalmazás. Akkor szoktuk gondolni, hogy áldott az életem. Hadd tegyem hozzá, hogyha őszinték vagyunk és ismerjük a Bibliát, akkor tudjuk, hogy ez elég leszűkített értelmezése, de így szoktuk értelmezni kétségtelenül. Vagy azt szoktuk mondani, békességem van. Vagy azt szoktuk mondani, hogy hát minden szépen halad előre a maga útján. Biztonságban érzem magam. Minden olyan oké az életemben. Ezekben persze van valami, és nem feltétlenül az a lényeg, hogy az Isten emberének az élete minél kuszább és minél összevisszább legyen, minél kevesebb békessége legyen, minél kevésbé menjenek jól a dolgai, de mégis valami úgy van bennünk, hogy mi azt érezzük, hogyha valami nem olyan biztos, nem olyan jól megy, akkor mintha baj lenne a gépezetben, mintha nem lennénk áldottak. Van egy könyv, amit nem olyan régen olvastam, Mark Batterson írta, és azt mondja ez az író, van bennünk valami, ami úgy érzi, hogy lelkileg valami hibázik, ha bizonytalanság vesz bennünket körül. De pontosan ez az, amit ígért Jézus azoknak, akik a lélektől születve az ő követésére szegődnek. Majd erre az ígére is rá fogunk térni. Jézus azt ígérte valóban, hogy nem ígérte sohasem azt, hogy biztonság, békesség és nyugalom vesz körül bennünket, hanem azt ígérte, hogy őt követhetjük. És azt ígérte, hogy ha őt követjük, akkor célba fogunk érni. Azt ígérte, hogy én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben. Nézzünk egy kicsit jobban bele ebbe az igeversbe. János evangéliumában 8 ilyen én vagyok mondása van az Úr Jézusnak. Ez az ego eimi igék, így szokták őket emlegetni. Nagyon nagy jelentősége van ennek a megszólalásnak, amikor Jézus így beszél. Ezzel különösen oda kell figyelni minden más szava mellett, mert ilyenkor a Teremtő Istennek, a Mindenható Istennek a természetére irányítja a figyelmet saját magán keresztül. Azt mondja nekik, én vagyok a világ világossága. Tehát azt jelenti, a Teremtő Isten is, csak is én, senki más. Ézsaiás 43-ban olvashatunk hasonló dolgot, amikor egy elbizonytalanodott néphez szól az Isten, és ott azt mondja nekik Ézsaiás 43:11. Én vagyok az Úr, rajtam kívül nincs szabadító. Én mondtam meg, hogy megszabadítalak, és én hirdettem, nem valamelyik idegen Isten. Ti vagytok a tanúim, így szól az Úr, hogy én Isten vagyok. Ezután is csak én leszek. Amikor Jézus ezeket mondta, hogy én vagyok, akkor ennek óriási nagy ereje volt. János evangélium a végén azt olvassuk, hogy amikor el akarják fogni, és megkérdezik, hogy hol van a názareti Jézus, és azt mondja, én vagyok, akkor az emberek hátraesnek. Fizikális ereje volt ennek a szónak. Az, hogy én vagyok, az ott szólalt meg először, amikor Isten bemutatkozott Mózesnek az égő csipkebokorban. Azt mondta, én vagyok. A vagyok küldött engem hozzátok, így menj az emberekhez. A hatalmas Isten mutatkozik be. Tehát amikor azt mondja Jézus, hogy ego eimi, hogy én vagyok, akkor magára irányítja a figyelmet. A mindenható Istenre irányítja a figyelmet. Az első, amit meg kell értenünk a sötét órákban, meg általában, amikor így fellazul az életünk, amikor minden bizonytalanná válik, akkor az első dolog, hogy ő a lényeg, és nem az, hogy mi biztonságban érezzük magunkat. Lehet, hogy ez nem hangzik örömhírnek, de akkor is így van. Jézus azt mondja, én vagyok a világ világossága. Magára irányítja a figyelmet. Ha megnézzük az előzményeket, akkor azt látjuk, hogy éppen az történik, hogy írástudók és farizeusok egy olyan asszonyt hoznak oda Jézushoz, akit paráznaságon kaptak rajta. Érdekes különben, hogy a férfi embert azt ott hagyták. De minden esetre az asszonyt oda viszik, azzal a szándékkal, nem azért, hogy igazság legyen, hanem azért, hogy próbára tegyék Jézust. hogy próbára tegyék Jézust, hogy mit szól az ő általuk kiépített kiváló biztonsági rendszerhez, az ő vallásosságukhoz. Nagyon jól tudjuk, az írástudók és farizeusok súlyosan felépített rendszert hoztak létre azért, hogy biztonságban érezzék magukat, hogy úgy érezzék, hogy rendben van az életük. Úgy érezzék azt, hogy minden oké, hogy meg tudjanak birkózni a bizonytalanságokkal, amelyek az életből jönnek. Ezzel szemben ők kiépítettek egy óriási rendszert 613 rendelkezéssel, amit hozzáragasztottak a 10 parancsolathoz. Egy nagyon fontos és nagyon jól körülírt dolog volt ez az ő számukra. Tehát nem azért viszik ezt az asszonyt oda, mert valóban igazságot akarnak tenni, hanem azért, mert próbára akarják tenni, hogy Jézus mit szól ehhez az ő biztonsági rendszerükhöz, amit ők kidolgoztak a törvény alapján. Nagyon érdekes Jézusnak a válasza, mert Jézus rámutat a rendszernek a gyengeségére. Rámutat arra, hogy a vallásosság nem állja meg a helyét. Rámutat arra, hogy az asszony ez nem bűnösebb, mint azok, akik idehozták őt. És érdekes, hogy hogyan reagálnak. A farizeusok, amikor Jézus azt mondja, hogy az dobja rá az első követ erre az asszonyra, aki bűntelen közületek, egymás után eloldalognak. Amikor érzik, hogy a rendszer recseg és ropog, amikor úgy érzik, hogy hát nem egészen olyan jól működik ez a dolog, mint ahogy mi ezt kidolgoztuk, akkor eloldalognak. Egyedül egy maradott, egy ember maradott, az asszony. Az asszony, akinek minden összedőlt az életében. Ha házas volt, akkor a házassága összedőlt. A tisztessége oda volt, mindene oda volt. Egy asszony, aki ilyen helyzetben találtatott, abban a társadalomban, az valószínűleg elszegényedett és borzasztó sorsra jutott. Az a világ az nem bocsátott meg neki. Ez az asszony elveszített mindent. Minden bizonytalanná vált abban a helyzetben neki, de mégis ott áll leleplezve, a vallásos rendszerből teljesen kihulva, kapaszkodót keres. Ott áll és nem megy el. És Jézus ott áll vele szemtől szemben, és ekkor hangzik ez el. Én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben. Hatalmas ereje van annak, amikor Jézus így beszél. Nagyszerű lépés, ami ez az asszonnyal történt. Nem tudjuk, hogy pontosan mi lett az élet útja a továbbiakban, de tudjuk azt, hogy Jézus mellett több ilyen asszony, ilyen hölgy és egyéb más bűnös emberek megtalálták a számításukat, ha tetszik, sőt az élet útjára léptek rá. Gondoljuk Mátéra, aki vámszedő volt, mindenkitől megvetett, köpködtek, ha nevét meghallották. Vagy gondoljunk Magdalai Máriára és sok más emberre, akik nagyon bűnös, nagyon kivetett és nagyon gyökértelen háttérből jöttek oda, és Jézusnál otthonra találtak. Ez az asszony is ezen az úton indul el. Tehát így indul a mennybe vezető út, amikor azt mondja valaki, hogy minden bizonytalanná válik, most mi lesz velem, és akkor jön Jézus, és azt mondja, én vagyok a világ világossága. Azt mondja, hogy a bűneid meg vannak bocsátva, menj el, és többi ne vétkezz. Ez a legjobb indulás. Ez az, amikor kiderül az, hogy semmi másban nem tudok bízni, csak is Jézusban. Amikor rájövök arra, hogy nincs saját jóságom, nincs vallásos hátterem, nincs családi háttér, ami mögöttem áll. Egyszerűen én vagyok szemtől szembe az Istennel, a mindenható Istennel, a világ világosságával, és vele indulok el. Még semmi más nem tud el az asszony, csak az, hogy megbocsátották a bűneit, és az, hogy Jézus a világ világossága. Semmi más nem tud, de mégis sinem van az élete. Így indul a mennyhez vezető út, vagy a mennybe vezető út, és ide kell visszatérni, akkor is meg vagyok győződve, hogyha hívő emberként megszürkül az életünk. Ha elsötétül a világ. Hadd hozzam a házasságnak a példáját. Amikor az indulás történik, akkor van az együttjárás, az udvarlásnak az időszaka. Én emlékszem arra, amikor udvaroltam a feleségemnek, és hát ment a szépítkezés. Nem olyan nagyon. Hát sokat kellett volna dolgoznom magamon, ezt elismerem. Tehát igyekeztem a legjobbat kihozni magamból, és emlékszem, anyukám benézett a fürdőszobába, és csak annyit mondott, idézve Demjén Rózsinak a szavait, a szerelem, ha beindul, nincs megállás. Ezt mondta is. Hát készültem is, és minden ott, semmi más nem számított azokban a pillanatokban, csak ő és csak én. Mi voltunk ott egymással szemben, és a szerelem dúlt, hála Istennek, dúl azóta is. De mi szokott történni? Az indulásnál csak te és én vagyunk, az udvarlás, az együttjárás időszaka gyönyörű, és aztán pedig, amikor a hívő életünk, vagyis amikor a házasságunk halad tovább, akkor megpróbáljuk a rendszert működtetni. Azt mondják nekem, hogy törvényszerű az, hogy a házasságok ilyen szürkévé váljanak, ilyen békés egymás mellett élésé. Az a nagy lángoló szerelem majd kihűl, és lesz egy ilyen szép kis homályos valami belőle. Én azt mondjam el, hogy semmiféle bizonyítékát nem láttam ebben az írás, vagy erre az írásokban, és láttam lángoló szerelmet például a nagyszüleim között, akik egymás kezét fogták az utolsó percig. Majdnem a 70 éves házasság évfordulójukat ünnepelték, én már megírtam a prédikációt előre, de sajnos nem érték meg. Minden esetre, amikor ők egymás kezét megfogták, ott izzott a levegő. Ott megint csak az Erik mama és csak a Lóri néni volt. A probléma az, amikor ebből a csak te és csak én állapotból átmegyünk abba, hogy működtetjük a rendszert, mert a gyerekeknek iskolába kell járni, mert a házasságnak valahogy működni kell, a részleteket kell fizetni, a dolognak kell menni tovább. És felálltunk egy működő gépezetet, és megyünk előre. Nincs benne ott a kaland. Én azt gondolom, hogy ha a házasságban kell randi, kell olyan, amikor csak te és csak én, akkor ez kell az olyan helyzetekben is, amikor kezdene szürkülni, vagy unalmassá válni, vagy éppen elsötétedni a kép, ami hívő életünkben is. A kulcs szerintem pontosan abban van, az ego elmi, az én vagyok után, az, hogy aki engem követ, az nem jár sötétségben. Gondolj csak arra, hogy itt követésről van szó, és vele való járásról van szó. Aki engem követ, és velem jár, az nem jár sötétségben. Mi vagy én vagyok a világ világossága. Nem azért, mert ő válik megvilágosodottá. Nem azért, mert ő lesz a fény forrása, a tanítvány, hanem azért, mert a mester, ő a világosság. Gondolj csak arra, hogy mit jelent az együtt járás, vagy az Istennek a követése, az Úr Jézusnak a követése. 23. Zsoltárban nagyon jól ismerjük. Azt mondja, van ott ilyenről szó, hogy csendes víz. Van ott olyanról szó, hogy jó legelő. Ide vezet bennünket a pásztor. De aztán van olyanról is szó, hogy a halál árnyékának a völgyében járunk. Vagy amikor azt mondja, hogy ellenségeim szemmel átára terítesz nekem asztalt. Tehát van ott szó ellenségekről, halál árnyékának völgyéről. De aztán azt mondja, nem félek, mert te velem vagy. Nem azért nem félek, mert olyan erős vagyok. Nem azért nem félek, mert olyan tehát egyszerűen, hogy halálfélelem az nem lenne az életemben, vagy nem gondolnám ellenségnek, hanem azért, mert te velem vagy. Nagyon fontos ezt látni, hogy a pásztor követésében nem csak azok a rózsaszín csendes víz és jó legelő képek vannak benne, hanem a halál árnyékának a völgye is, és az ellenségek is. A Márk 16-nak a végén olvassuk azt, hogy milyen jelek követik azokat, akik az Úr Jézus követik. Dicsőséges dolgok, és nagyon szeretek is idézni azt, hogy hát mérget isznak, és stb. Ezek nagyon klassz, dicsőséges dolgok, csodás dolgok, de Jézus azt is elmondja, hogy aki engem követ, annak lehet, hogy nem lesz hova lehajtani a fejét. Az ember fia, tehát a rókáknak barlangjuk van, az ember fiának nincs hova lehajtani a fejét. Aki engem követ, az számoljon ezzel. Lehet, hogy nem lesz olyan biztos a lakása, mint ahogy gondolja. Vagy azt mondja, hogy ahogy üldözik őt, úgy fogják üldözni az ő követőit is. Nekünk ezzel kell számolni. Nem jöhetünk zavarba akkor, hogy ilyenek jönnek. Vagy ha zavarba jönnénk, akkor oda kell figyelnünk arra, hogy Jézus azt mondta, ezen a világon nyomorúságotok is lesz, de bízzatok, én legyőztem ezt a világot. Nagyon fontos ezt látni, vagy amikor azt mondja nekünk, hogy bízzatok, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amikor erről gondolkodunk, akkor kell látni azt, hogy nem a körülményre irányítja Isten a figyelmünket. Nem arra, hogy biztonságban vagyunk, vagy annak a teljes hiányában, hanem az, hogy a mestert követjük. Az egészben az a lényeg. Nem az a lényeg, hogy halál árnyékának a völgyében, ellenségekkel szemben vagyok, vagy éppen csendes vizeknél és jó legelőknél, hanem az a lényeg, hogy te velem vagy. Az a lényeg, hogy te vagy a világ világossága, és ezért van én nekem is lehetőségem arra, hogy világosságban járjak, akár a halál árnyékának a völgyében is. A biztonság abból adódik, hogy ő minden nap közel van. Azt mondja, én veletek vagyok, minden napon a világ végezetéig. Nem egyszerűen azt mondja, veletek vagyok, hanem minden napon. Olyan érdekes, hogy Jézus ezt hangsúlyozza számunkra. Megint a házasság példájához visszatérve. Amikor ott állunk az oltár előtt, és hogy ott álltunk, most már lassan 20 éve, akkor azt mondja, megfogtuk egymás kezét, egymás szemben néztünk, ez volt bennünk, fogalmunk sincs arról, hogy mi vár ránk. De az biztos, hogy egymás kezét fogva szeretnénk ezt az életutat végigjárni. Amikor Jézus elindul valaki, akkor valamiféle ilyen elindulásról van szó. Jézus, nem tudom, hogy mi lesz. Fogalmam sincs, hogy pontosan hogy van ez az egész. Én nekem vannak elképzeléseim, de egy a lényeg. Veled akarom járni az életutamat. Jó és balsósban, egészségben vagy betegségben is. Végül nézzük meg ezt a másik igeverset is, ami szerintem nagyon is kapcsolódik ehhez, nem csak azért, mert János evangéliumában van. Ez a másik igevers így szól, a szél arra fúj, megint csak Jézusnak a szavai. A szél arra fúj, amerre akar, hallod a zúgását, de nem tudod honnan jön és hova megy. Így van mindenki, aki lélektől született. A szélről nem tudjuk, hogy honnan jön és hova megy. És azt mondja, itt az általában úgy szoktuk értelmezni, hogy ez az igevers a Szent Lelket írja le. Részben igaz. De nagyon figyeljünk oda, hogy hogy fejezi be Jézus. Azt mondja, így van mindenki, aki lélektől született. Mi azt mondjuk, hogy újjászületett keresztények vagyunk, mégis állandóan a saját kis rendszereinkben akarunk élni biztonságban, a mi kis saját szokásainkban, a mi kis saját struktúráinkban. Jézus azt mondja, hogy aki engem követ, azokkal nagyon vad dolgok fognak történni. Nem tudja, honnan jön és hova megy. Néha teljesen feje tetejére fog állni a világ. De akkor is minden rendben van az én lelkemmel, vagy angolul it is well with my soul. Szélfutta levelek lennénk? Hát nem hiszem. Hogyha azt gondoljuk, hogy a Szentlélek által vezetettek vagyunk, akkor azért nézzük meg, hogy ki volt a Szentlélek, vagy ki a Szentlélek. Mit tudunk róla az írásokból? Azt mondjuk, hogy a lélek uralma alatt élhetünk, aki ott volt a teremtésnél. Gondolj csak arra, hogy azt leírja a teremtés könyvének az eleje az, hogy az Isten szent lelke lebegett a bizonytalanság fölött, vagyis hát a teljes káosz fölött. Van egy, megint csak az ego elmémeli, hadd mondjak egy másik nagyon jó hangzó, ez most már héber kifejezés, a tohóvá bohó. Ezt nagyon megjegyeztem, nem vagyok héber tudós annyira, de ezt nagyon megjegyeztem, tohóvá bohó. Ez volt a világ, mielőtt Isten olyan rendbe tette volna, mint ahogy most van, vagy mint ahogy még a bűn rontás előtt lett volna. És e fölött, a káosz fölött, a sötétség fölött ott lebegett az Isten lelke. Milyen csodálatos az, hogy ez egy biztosíték számunkra, hogy nem a káosz fog uralkodni, hanem az Isten lelke az, aki ott van, a káosz fölött is uralkodik. Ha az életed egy ilyen tohuvá bohu, az életed egy ilyen sötétség és pusztaság, néha legalábbis így érzed, akkor jó tudni azt, hogy az Isten lelke vezérel téged. Mert akkor minden rendben van. Ő az, aki szólt a prófétákon keresztül, beszélt folyamatosan az ő népéhez, nem hagyta őket szótlanságban. Ő az, aki rászállt Saulra, aki ettől más emberré lett. Ő az, aki rászállt Jézusra a bemerítésekor, és bizonyságot tett róla így aztán az atya, hogy ő az ő szeretett fia. Ő az, akiről azt mondja az Úr Jézus, hogy ő az igazság lelke, aki elvezeti neked a teljes igazságra, mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. Tehát érzitek azt, hogy amikor esetleg bizonytalan minden, és azt mondjuk, hogy mi lélektől vezetett emberek vagyunk, ez a legnagyobb biztonságot jelenti. A Szent Háromság harmadik személye, az Isten szent lelke, az, aki velünk van a teremtésnél, aki ott volt, aki szólt a prófétákon keresztül, aki Jézusra is rászállt, és aki elvezet bennünket a teljes igazságra. De aki mégis olyan, mint a szél. Nem tudjuk, honnan jön és hova megy. Nem lehet leírni. Ha Istent le lehetne írni, a mi kis teológiánkkal, rendszeres teológiai könyvekbe be lehetne őt zárni, onnantól kezdve nem lenne Isten. Mindig van benne valami misztikus, és éppen ettől csodálatos. Éppen ettől válik a kalandá a Szentléleknek a követése. A kelta keresztényeknek volt egy nevük a Szentlélekre, ők vadlúdnak hívták, ne botránkozzunk meg ezen, mi mondjuk nevezzük magyar kultúrában fecskének. mert a fecskének olyan a röpte, hogy nem lehet kiszámítani. De mégis gyönyörű, igaz? Jó nézni. A fecske az, akit nem lehet megszelídíteni, meg se próbálja senki. Ha megpróbálja, onnantól kezdve a fecske el fogja veszíteni ezt a csodálatos tulajdonságát. Valami veszély és kiszámíthatatlanság veszi körül. Úgy gondolom, hogy aki a Szent Lelket akarja követni, aki komolyan veszi azt, hogy én a lélek uralma alatt vagyok, aki komolyan veszi azt, hogy én az Istennek a követésére szántam oda magamat, az számítson arra, hogy lesznek merész kanyarok. A lélektől születni egy alapfeltétel, hogy az Isten országába valaki bekerüljön. Amikor valaki újjászületik, akkor egy totálisan más élet jön létre. Egy olyan más élet, amelyben más törvények uralkodnak, más dimenziók, más a reménység, más kapaszkodó. Az 1 Korintus 5:17 azt mondja, új teremtés jön létre. A régiek elmúltak, az új és újjá lesz minden. Mégis mi történik, amikor a hívő ember megtér, akkor van ez a csak te és csak én, Istenem kapcsolat, és utána pedig valamiféle bizonytalanságok jönnek, és megint csak egy vallásos rendszert alakítunk ki. Visszatérünk a vallásos rendszerekhez, pedig új teremtés vagyunk. Pedig a régiek elmúltak is valami teljesen, totálisan új jött létre. Egy olyan új jött létre, amiben Isten az abszolút Úr és Király, ahol az van, amit ő mond. Ahol nem csak a rendszerek működnek, hanem a rendszerek alá vannak vetve a sereg kapitányának. Ahol csak is ő jelenti a biztonságot, és senki és semmi más. Jézus nem azért halt meg a kereszten, hogy biztonságba helyezzen minket, hanem azért, hogy veszélyessé legyen minket. Azért, hogy korábban, ha minden föl volt lazulva az életünkben, és reménytelenek voltunk, most benne találjunk gyökeret. Akiket az Isten lelke vezérel, azok az Isten fiai. Akik hagyják magukat irányítani tőle, akik nem a megszokásaiknak, nem a félelmeiknek a rabja, nem a korlátaik között élnek, nem a bűntudatnak a rabságában, hanem a Szentléleknek a vezetése alatt. Nem vagy céltalanul ide-odafújt levél, de az biztos, hogy a Szentlélek vezetése alatt, ahogy mondtam, várnak rád meglepő kanyarok. Kész vagy-e erre? Ha tetszik, ez egy extrém sport. Ez nem egy sakktábla. Én azt mondom, hogy élvezni fogod. Nem emlékszem, hogy Pál apostol valaha is visszavágyott volna a farizeusi iskolába. Azt mondja, még az életem sem drága, hogy elvégezzem az én futásomat. Pedig hát ebben volt olyan, hogy megkövezték, volt olyan, hogy elutasították, volt olyan, hogy kinevették, volt olyan, hogy még hívő emberek is, vagy legalábbis gyülekezetbe járó, kicsúfolták az ő beszéde miatt. Sok minden volt benne. Mégis azt mondja, hogy az életem sem drága. Soha nem csinálnám másképp. Úgy gondolom, hogy Isten arra hív bennünket, hogy a horgonyainkat, ha föllazítja, akkor a horgonyainkat újra vessük ő belé. Mert amikor ez történik, akkor születnek igazi, általad is tisztelt hithősök. Amikor Gedeonnál, az Ószövetségben azt látjuk, hogy volt egy nagyobb sereg, akkor a sereget lefogyasztja Isten egészen kicsire, néhány száz ember. És amikor ez megtörténik, hogy a sereg ilyen kicsi lesz, lehetne valamit csinálni ezzel a kongással? Amikor a sereg ilyen kicsi lesz, akkor történnek a nagy csodák. Amikor Pál apostol megvakul, elveszti még a látását, és nincs már semmi biztos az életében, mindaz, amiért eddig élt a vallásos farizeus élete, amikor minden gyökértelenné válik, akkor aztán megszólítja őt Jézus, őt látja a világ világosságának, és aztán valami nagyszerű dolog indul el. Vagy ott van egy Müller György, akinek nem volt meg az a biztonsága, vagy Georg Müller, ahogy kéne inkább mondanunk, de most már Müller Györgynek szoktuk hívni, mintha barátunk lenne, mert szeretnénk is, hogyha ilyenek lehetnénk, ha ráhasonlíthatnánk. Aki egy árvaházat vezetett úgy, hogy nem volt bankszámlában, bankszámláján semmi. Ha tetszik, nem is volt bankszámlája. Vagy ha tetszik, mégis volt. Valami óriási bankszámláról etette azt a sok-sok árvát. Egyik napról a másikra. Hogy a hátunk beleborsodzik, hogy vajon tudnánk a családunkat, csak azt a néhány embert így nevelni. Nem elég csodálni, hanem gyakran a követésére kell szegődni az ilyen embereknek, mert ezek az emberek a Szentlélek által vezetett emberek voltak. Vagy ott van Kalkuttai Teréz anya, akit még a saját rendjének a vezető is kinevettek, mert azt mondta, hogy ő szeretne elmenni Kalkuttába, akkor még nem ott volt, akkor még nem volt kalkuttai Teréz anya, csak egy egyszerű kis nővér, és azt mondta, hogy egy árvázat akar alapítani, és megkezdték, hogy hogy és mégis miből? Azt mondta, itt van 3 penny van a zsebembe. Az még az infláció korábbi szakaszában sem ért nagyon sokat. És aztán tudjuk jól, hogy milyen története lett neki. A szél fúj, ahova akar, és én arra bíztatlak téged, hogy bontogasd a szárnyaidat, és kezdjél el repülni. Hajrá! Azt mondom, hogy hagyjuk magunkat itt a nyugati világban fölrázni. És hagyjuk magunkat tényleg a lélektől vezetni. Hagyjuk, hogy beszéljen hozzánk az Isten. Arra bátorítanak titeket, hogy tegyünk félre a következő héten egy teljes órát, amikor csendben ott leszünk az Isten előtt, totális csendben, MP3, telefon és minden egyéb más legyen kikapcsolva. Még a családot is kérjük meg, hogy most ne zavarjanak. És ebben az egy órában kérd Istent, hogy lazítsa, rázza fel az általad felépített biztonsági rendszert, és mutassa meg önmagát neked. Hogy a helyes dolgokba kapaszkodj bele, hogy a helyes személybe kapaszkodjon az életet, hogy senki más ne irányítsa, és senki máshoz, és semmi máshoz ne kötődjön az életet, hanem csak is a világ világosságához. Hogy amikor ott vagy a fénynél, akkor világosságban járj. Adj neki tényleg szabad kezet az életedben. Add neki az uralmat teljesen, és kövesd őt tényleg bárhová, ahová vezet. Urunk Istenünk, tudjuk, hogy kalandra hívtál bennünket, és kérünk is téged arra, hogy adj nekünk bátorságot, vagy ha tetszik hitet, hogy alámerjük rendelni magunkat ennek az irányításnak. Hogy valóban, ha azt mondjuk, hogy a lelked vezet, akkor valóban hagyjuk neki, hogy vezessen minket. Urunk, nem akarjuk megszomorítani a te lelkedet, nem akarjuk háttérbe szorítani, vagy éppen sarokba küldeni őt. Köszönjük, hogy Isten vagy, és így vagy jelen, hogy hajlandó vagy belépni az életünkbe, hajlandó vagy közösséget vállalni velünk, hajlandó vagy belépni egy, akár egy paráznaságon rajta kapott asszonynak az életébe is, és hajlandó vagy a világ világossága lenni olyanok számára is, akiknek már szinte semmi reménye nincs. Köszönjük, Urunk, hogy így jöttél hozzánk, és már kiépítettünk rendszereket, és biztonságban van legtöbbször az életünk. Mégis hálás vagyunk neked azért, hogy ma is ébrezgetsz bennünket arra, hogy lazítsuk fel ezeket a horgonyokat, és kapaszkodjunk két kézzel te beléd. Urunk, köszönjük, hogy van erre lehetőség, hogy megragadhatunk téged. Kérünk téged, hogy vezess bennünket úgy, ahogy te jónak látod. Uram, te tudod, ki az közülünk, aki nagy döntés előtt áll, és talán a biztonság és a te követésed között kell választania. Engedd, Urunk, meglátni az ilyen embereknek, nekünk azt, hogy te benned van a biztonság. Minden egyéb más, az porrá válik egy-egy krízis helyzetben. Köszönjük, hogy te viszont örökké szilárd, mindenható, szabadító Isten vagy. Köszönjük, hogy beléd kapaszkodhatunk, sőt, köszönjük, hogy megragadsz minket a te lelkeddel. Kérünk, hogy vigy bennünket arra, és oda is akkor, amikor neked tetszik. Vedd be, Uram, ezt a gyülekezetet is, vedd be a kegyet is, vedd be az összes többi más Magyarországon élő evangéliumi közösséget, hogy hadd jussunk el oda, ahova te akarsz vinni bennünket. Amen.